Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki a törből lábamat. Tekints rám és könyörülj rajtam. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg minden bűnömet. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk Urunkat 138. Zsoltárunk első verszakát énekeljük.
Thank you. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét olvasom a Róma beliekhez írott levélből, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, annak is a 10. fejezetéből, a 10. fejezetnek, a 11-től a 15. versig terjedő igeszakaszból. Így keresi Isten a mi szívünket az ő igéjén keresztül. Az írás így szól. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura. És ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja. Amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Ámen. Hajtsuk meg fejünket, és imádságban feleljünk Isten megszólító szavára. Drága mennyei édesatyán, köszönjük neked azt, hogy a mai reggelen is, a mai délelőttön is összegyűlhettünk a te szent hajlékodban. És köszönjük neked azt, hogy a te szereteted, a te jóságod, a te gondviselésed, ez minden nap megtapasztalható a számunkra is. A világban mindig felismerhetjük azt, hogy te ma is élő, cselekvő és hatalmas Úr vagy, aki jósággal és jó indulattal tekintesz a te gyermekeidre. Köszönjük neked ezt a mai vasárnapot is, a misszió vasárnapját, amikor az evangélium hirdetésének a feladatára, a szolgálatra nézhetünk, amikor ebben erősödhetünk, és abban kérjük a te vezetésed, bátorításod, hogy erre hívj, erre készíts minket, vagy ezért imádkozzunk, ezt vigyük eléd. Így visszük eléd ezt a mai istentiszteleti órát is. Azt kérjük, hogy a te szent lelkeddel töltsd be bennünket, hadd érezzük azt, hogy itt vagy velünk, hadd érezzük azt, hogy a te erődből erősödünk, hogy a te bölcsességedből szólunk, és a te szereteteddel szeretünk. Hadd érezzük azt, hogy egy közösségben vagyunk, és együtt imádunk téged. Így kérünk, hogy Jézus nevéért hallgass meg minket. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 164. dicséretet énekeljük. A 164. dicséret mind a három versét énekeljük. 164. dicséretünk első verseit kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk a te szent ígéd hallására. Istenünknek az az igéje, melyről az ő szent lelke segítségét kérve és várva bizonyságot kívánok tenni közöttetek, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében van megírva, annak is a 8. fejezetében, a 8. fejezet 19. versében, ami így szól. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Olvasom újra ezt az egyetlen verset, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Hogyha körülnézünk a világban, akkor közel jöhet hozzánk az az érzés, hogy a teremtett világ bizony bajban van. Nem csak ma mondogatják ezt, hanem mondták ezt régen is, évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt is. És mondjuk ezt olyan sok mindenre, mondhatjuk a környezetünkre, a természetre, hogy annyi féleképpen tesszük tönkre, mondhatjuk az emberi kapcsolatokra, olyan sok mindenre, intézményekre, intézményrendszerekre, olyan sok helyen látjuk azt, hogy baj van, a teremtett világ bajban van. És keressük az okokat, hogy mi lehet emögött, és helyezhetjük önmagunkba, a másik emberbe, nem csak egyénekbe, hanem intézményekre, vezetőkre, a múlt eseményeire, annyi mindenre tudjuk fogni, annyi mindenben megtaláljuk a baj gyökerét, aminek érezzük a káros hatásait, érezzük azt, hogy ezeket nem kívánjuk az életünkben. Hadd meséljek el egy kedves tanmesét, vagy számomra kedves történet, hogy egy pszichiáter ideggyógyászhoz elment valaki, egy jól öltözött, jól szituált úriember, és mondja, hogy olyan kedvetlen, olyan szomorú, és annyira nagyon elege van már mindenből. És neki mindegy, hogy csak valahogy segítsenek már rajta. És mit mond ez az ideggyógyász, hogy hát itt van a városban egy cirkusz, és itt van a világhírű bohóc, aki minden embert felvidít, erről lett híres, hogy ő mindenkit felvidít. Hát menjen el oda, ez a legjobb lehetőség a számára. És a férfi csak felsóhajtott, hogy ez a bohóc én vagyok. De hogyha a tanmesék mezejéről a valóság felé közelítünk, hadd meséljek egy gyerekről, aki gyerekkorában a családjában nem túl sok figyelmet és nem túl sok szeretetet kapott, vagy ha szerették is, akkor se feltétlenül úgy, ahogy ő azt érezte volna is. És el tudta a családja, hogyha amennyire el is fogadta, és amennyire szerette is, azt se tudták kimutatni is. Úgy nőtt ez a gyerek, hogy se a családja, se ő nem tudott megküzdeni azokkal a nehézségekkel, amik voltak. Nem tudtak megküzdeni azzal, hogy örökösen fillérezni kell, és azt számolni, hogy mire van pénz, és mire nincs, és soha nincs elég. Nem tudtak megküzdeni a veszteségekkel, nem tudtak beszélni az érzéseikről, nem tudtak együtt lenni abban, hogy mi egy összetartozunk. És ez a gyerek egész kicsit korában, 10-12 évesen is nagyon komoly depresszióban szenvedett. És abban az időben de még ma is nehezen ismerik fel a depressziót, mert annyi mindenre lehet fogni a tinikortól, kamaszkortól, iskolai nehézségeket, annyi mindenre lehet fogni, ha valaki kiállhatatlan, vagy ha valaki csúnyán viselkedik, vagy ha valaki egyfolytában rossz kedvű, senki nem foglalkozott ezzel, hogy ennek a gyereknek mi baja van. Még öngyilkossági kísérlete is volt 12-13 évesen. És aztán egy pár év múlva találkozik valakivel, aki az elveszett jó megtalálásának a története után azt mondja neki, hogy neked örülnek még az Isten angyalai is. Nem csak Isten gyönyörködik benned a te lényedben, a te szeretetedben, vagy nem csak az ő szeretetével vesz körül, és gyönyörködik abban, hogy te vagy, és örül annak, hogy megteremtett téged. Még az Isten angyalai is örülnek neked. És egy depressziós valóságban, ami soha nem tanult meg örülni az életnek, aki egy rideg és egy olyan szeretetlen világban él, ami lehet, hogy nyomokban tartalmaz szeretetet, de nem érkezik meg, és nem jut el ahhoz, akinek szól. Megszólal az Isten üzenete, hogy még az angyalok is neked örülnek, még az angyalok is öröm újongásba törnek ki, hogy te itt vagy, mert értékes vagy. Egy depressziós valóságban megszólal valaki, aki örömről és fényről beszél. Évtizedek teltek el, ez a gyermek felnőtt, és azóta az evangélium hirdetésének szentelte az életét. Baj van, és a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Sóvárogva várja ott, ahol sötét van, ahol félelmek és depresszió van, ahol nincs mit remélni, ahol csak annyit éreznek, hogy nem értem, minek kelek fel reggel, ahol haszontalanná válik a földi élet vagy a lét, nem tudni, hogy miért megyek be dolgozni, és nem kell hozzá nagy krízis vagy katasztrófa, nem kellenek nagy, súlyos, tragikus események. A mindennapos fásultság ugyanilyen nagy baj. És ebben a sóvárgásban, a teremtett világ sóvárgásában benne van az, hogy aki sóvárog, az nem tud tenni azért, hogy megérkezzen hozzá az, amire vágyik. Hogy a cselekvés szintjén ez egy passzív dolog, hogy nem tudja befolyásolni, hogy érkezzen már meg hozzám az, amire én annyira vágyok. Érkezzen már meg hozzám az, ami engem ki tud innen mozdítani. És azt mondja a Szentírás, hogy sóvárogva várja a világ, hogy megjelenjenek az Isten fiai. De mire jó az, ha az Isten fiai megjelennek? Van Rembrandtnak egy két festménye, amit az Emmausi tanítványokkal, akkor Jézus az Emmausi tanítványokkal vacsorázott, erről festett Rembrandt két képet. És az egyik képen Jézus ül az asztalnál, és körbe ragyogja a világosság, és hogy úgy beragyogja az egész termet, látszik a bolti, látszik minden tanítványnak az arca, úgy látszik minden apró részlet, hogy mivel van megterítve az asztal. És van egy másik kép, amikor Jézus nem veszi körül a világosság, nincs körülötte fény, hanem még Jézus arca is félhomályban van, még egy sötét függöny is oda kerül a kép egyik felére, semmi nem látszik, a háttérben egy kis tányéron valaki a kenyeret viszi, és a kenyérből árad a világosság. A kenyér az, ami ragyog. Gyengébb a fénye, mint Jézusnak volt, de erről a képről nekem mindig az jut eszembe, hogy az Emmausi tanítványok a kenyér megtöréséről felismerik Jézust, és a valóságos jelenlétét megérzik, hogy érezzük-e mi, akár a kenyér megtörésében az úrvacsorában, akár a másik ember arcában, akár a teremtett világ dolgait szemlélve, megérezzük az Isten valóságos jelenlétét. Valóságos-e számunkra Jézus? És hogyha innen tovább megyünk, hogy a kenyér az, ami ezt a fényt, ezt a világosságot viszi, ami felismerhetővé teszi Jézust, amiből ráismernek, hogy ez az az erő, ez az a szeretet, akkor Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója. Azt mondja, hogy a hegyen épült város nem rejthető el. Azt mondja más helyeken, történetek végén, hogy cselekedjetek úgy, ahogy én cselekedtem az emberekkel. Azt mondja, ha elmentek a börtönbe meglátogatni valakit, akkor engem látogattatok meg. Ha elmentek egy beteghez, akkor velem találkoztatok. Ha egy éhezőnek enni adtatok, nekem adtatok enni. Ha egy kisgyermeket befogadtok, engem fogadtatok be. Jézus jelenléte valós a világban. És tovább megyek. Az a Pál apostol több helyen ír a kegyelmi ajándékokról. Annyiféle kegyelmi ajándékot felsorol, a profétálást, a tanítást, az adakozást, az imádságot, hogy a könyörülő jó kedvel végezze azt, amire az ajándékát kapta, az odafordulást, a segítést. Hogy a kegyelmi ajándék az Isten bennünk való, bennünk működő ereje. A Timóteushoz írott levélbe írja Pál apostol, hogy a kegyelemnek benned való ajándékát hiába valóvá ne tedd. Hogy miért jó az, ha Isten fiai megjelennek a teremtett világban? Hogy miért várja sóvárogva ez a világ azt, hogy megjelenjünk? Arra vár, hogy Szentlélekkel betelve, annak erejével, Isten ereje megtapasztalhatóvá váljon. Valósággá váljon. És nem tudom, eszünkbe jutott-e már ez a kérdés, hogy Jézus hányszor bátorít reménységre azokat, akik ott körülötte vannak. Hogy az, hogy ne félj, az már olyan, az olyan jól elhíresült, és az olyan jó leső érzés, hogy valaki egyszer megszámolt, hogy 365-ször benne van a Bibliában, hogy ne félj, hogy minden napra jut egy ilyen bátorítás, hogy ne féljünk. De hányszor mondja Jézus azt, hogy reménykedj az Úrban? Hogy egyszer sem mondja Jézus azt, hogy reménykedj. És hogy elvihetjük ezt a kérdést, hogy Jézus miért nem mondja, hogy reménykedjünk, de az én válaszom az, hogy mert a jelenlétében beteljesedik minden. Az Isten erejében minden beteljesedik, amért valaha reménykedtünk. Amire sóvágunk, az Isten erejében, az Isten jelenlétében, az mind beteljesedik. Jézus jelenlétében a tengeren a vihar lecsendesedett, a szél elállt. A betegek felálltak, meggyógyultak, a halottak feltámadtak, a vakok láttak, leprások megtisztultak. A gazdag és egészséges ember értékrendje vagyonhoz, pénzhez volt viszonylag megváltozott. Emberi kapcsolatok álltak helyre, hogyha a tanítványi közösség sokszínűségére gondolunk, hogy lehet le se ültek volna egymáshoz, egy asztalhoz, ha nem lett volna Jézus, aki egy asztalhoz ülteti őket. Hogy tisztesség lép a tisztességtelenség helyére. És Jézus ezeket a tanítványokat kiküldi, és erővel, hatalommal ruházza fel. És a halászból ember halász lesz, és a tanítványok gyógyítanak Jézus nevébe, ördögöket üznek ki, testi, lelki szabadulások lesznek, és képesek lesznek arra, amire a megváltó ereje nélkül nem lettek volna képesek. Ezek a csodák, ezek ma is megtörténnek, megtörténhetnek, és nem lesz teljes, majd ha visszajön Jézus, akkor teljes lesz, akkor eltűnik a betegség, akkor eltűnnek ezek a bajok. Eltűnnek azok a dolgok, ami miatt annyira sóvárgunk, ami miatt annyira szenvedni tudunk. De a jelei, az eseményekben megérezzük azt, hogy Jézus ereje ma is működik. Hogy ez az én életemben is működhet. És a világ, a teremtett világ, az ember azért vár annyira sóvárogva, mert szeretné, hogy lehetővé váljon a lehetetlen, hogy elérhető legyen az elérhetetlen, hogy az, amit emberileg nem tudunk leküzdeni, amit emberileg nem tudunk meggyógyítani, amitől nem tudunk megszabadulni, az mind-mind az Isten ereje által mégis meglegyen. És ez a világ sóvárogva vár ránk. Hogy ez azt jelenti, hogy mi felelősséggel tartozunk a világ iránt, a teremtett világ iránt. Egyszer egy teológiai tanárom mesélte ezt, hogy volt gyülekezete a teológiai, tehát hogy tanár volt a teológián, de emellett volt egy gyülekezete is, és volt egy istentisztelet, ahol nagyon kevesen voltak, és akkor olyan szomorúan látta, hogy nem jöttek, és akkor az egyik néni semmi rosszat nem akart mondani, hogy ez a néni mondta, hogy nem baj, az nincs itt senki más, mi itt vagyunk, és az a lényeg, hogy nekünk jó is. Ez a tanárom elgondolkodott ezen, hogy az nagyon jó, hogy van üdvbizonyosságunk, az nagyon jó, hogy örülünk annak, hogy én elhiszem, hogy Jézus feltámadta a halálból, hogy én elhiszem, és a saját életemre vonatkozónak tartom, vagy tudok a szeretteim halálára úgy nézni, hogy a Jézus feltámadás, az ő feltámadásának is a záloga. De hogy nem szakad meg a szívünk a másik emberért, hogy nem hiányoljuk, hogy nem, és ilyen csúnya szóval, ilyen üdvegoizmusnak nevezted, ez úgy megmarad bennem, hogy ez jó, hogy a miénk az fontos, és örülünk, és szeretünk, és hálásak vagyunk. De hogy nem hiányzik a másik. Nem akarjuk, hogy ez neki is meglegyen, hogy ez neki is megadasson. Elhisszük-e, hogy Jézus jelenléte valóságos? Elhisszük-e, hogy az ő ereje a miénk lehet? Felismerjük-e, hogy ma is gyógyít, ma is cselekszik? Hogy nekem, mint Isten kegyelmi ajándékokkal felruházott gyerekének, gyermekének, részem van, felelősségem van abban, hogy a másik élete helyreálljon, gyógyuljon. Mint ahogy ennek a depressziós életét soha nem szerető gyerekből egyszer csak egy olyan valaki lesz, aki az evangéliumot hirdeti. Mert ott valami történt. Mert valaki ezt a felelősséget felismerte és élt vele, és azt mondta, hogy még az angyalok is neked örülnek. És hogyha egy kicsit visszahozzuk Rembrandtnak ezt a festményét, amit mondtam róla, hogy Jézus mind a két képen ott van, de a másodikon, amin már nem őt ragyogja körbe a fényesség, interneten egyébként nagyon könnyen meg lehet találni ezeket a képeket, úgyhogy az Emmausi vacsorára és Rembrandt nevére rákeresünk, akkor hamar megtaláljuk ezeket a képeket, hogy a másik képen már valahogy másban mutatja meg magát. És Isten fiai ma a reménység gyermekei. Mert a megsebzett föld, a megsebzett emberek, a megsebzett életeknek a reménysége. Arra vár a világ, hogy jelenjünk meg is, adjuk azt, amit Jézus nevében adhatunk. Elküldi a tanítványait Jézus erővel, hatalommal, és szóval ne aggódjatok, mit visztek magatokkal, ne aggódjatok, hogy kisebb-nagyobb dolgok miatt, csak hidd el, hogy én ezt az utat elkészítettem neked. És van valaki, ő az, aki megtart bennünket. És hogyha úgy érezzük, hogy ez az erő bennünk nincsen, akkor imádkozzunk ezért, hogy legyen. Hogy kérjük azt, hogy Jézus legyen az életünk ura, hogy ő töltsön be a Szent Lelkével, és legyünk bátrak, hogy ne érjük be kicsivel. Ne gondoljuk azt, hogy elég az, hogy ha mondjuk kedvesek vagyunk, vagy egy icipicit megteszünk, legyünk bátrak, és álmodjunk nagyot. És merjünk nagy célokat kitűzni, hiszen Isten ereje az, ami nekünk ad, ami a rendelkezésünkre áll. Isten erejével vagyunk jelen a világban, akkor ne érjük be kicsivel, merjünk nagyot álmodni. És abban biztos vagyok, hogy egy ilyen küldetés sohasem könnyű, hogyha Biblián végignézünk, hogy nekem Jónás története mindig olyan tanúságos, hogy ő hány kerülő utat megtett, csak ne kelljen. Vagy ott vannak a proféták, hogy lelkészként sokszor lehet, hogy nem kellene, vagy nem helyes ez a gondolat, de sokszor előjön velem, hogy Ézsaiásnak, Jeremiásnak mennyivel nehezebb volt, és de jó, hogy nekem nem ezt adta Isten. És lehet, hogy nekem is nehezen állnék bele abba, amiben mondjuk Ézsaiás meg Jeremiás beleállt. Mert mennyivel nehezebb volt az. Vagy most a reformáció évében Lutherről, Calvinról mennyi minden információ elénk jön is. Mennyire nehéz volt Luthernek azt mondani, hogy nem érdekel, hát ez tévtanítás. Te az emberek üdvössége a kérdés. Nem mondhatom azt, hogy menjen minden tovább. Biztos, hogy nem volt könnyű neki. És biztos, hogy egyikünknek sem könnyű beleállni ezekbe a helyzetekbe, de sóvárogva vár ránk a teremtett világ. Vár ránk a természet, hogy ne pusztítsuk minden eszközzel, ami eszünkbe jut. Vár ránk a másik ember, hogy azt a szeretetet, ami a mi életünket átformálja, átformálja az övét is. És higgyük el azt, hogy az Isten készíti nekünk ezt az utat, és merjünk erre bátran beleállni, és a misszió vasárnapján bátran erőt kérni ahhoz, hogy ebben megálljunk is, és Istennek tartozva vállaljuk ezt. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és rendes imádságban vigyük Isten elé azt, ami a szívünkben van. Mennyi édesatyám, köszönöm neked, hogy ki mondott és ki nem mondott, a hangos szóval elmondott és a magunkban elmondott imádságoknak te egyaránt a meghallgatója vagy. Köszönöm neked, hogy itt van a kezünkben a te ígéd, ami bátorít minket mindig. Köszönjük neked, hogy a te ígéd az mindig a mi valóságunkba szól bele is. És sokszor kimozdít bennünket a kényelmes komfortzónánkból, sokszor kihívások elé vezet bennünket, de hálásak vagyunk azért, hogy sohasem nélküled megyünk is, és a te erőd az mindig itt van, mindig kérhetjük, mindig várhatjuk, mindig itt vagy velünk, hogyha a te utaidra indulunk. Így könyörgünk, Istenünk, hogy ez az ige, ami most megszólít bennünket, az hagyd kezdjen el növekedni az életünkben. Hogy hadd hívjon, buzdítson, bátorítson minket szolgálatra, hadd lássuk meg azt, hogy hol a helyünk, hogy mire hívsz bennünket. Hadd érezzük minden nap a te jóságodat, és hadd örüljünk minden nap a te csodáidnak, amikor emberfeletti dolgokat látunk magunk körül. Hadd dicsérjünk téged, hogy megmutatod a te hatalmad, hogy cselekszel a mi életünk, a szeretteink, a gyülekezetünk életében is. És így visszük eléd ezt a gyülekezetet is, vigyázz minden tagjára, kicsinyeire, nagyjaira, te gyógyítsd a betegeket, te adj szeretetet, türelmet a testvérek közé, te adj missziói látást, te adj jövőt, jövőképet, ha szabad ilyen szavakat használni is, és te mutasd azt, hogy hol vannak azok, akik sóvárogva várnak arra, hogy mi elmondjuk nekik a te szeretetednek az üzenetét is, és a te erőddel imádkozzunk, és cselekedjünk. Így kérünk téged, hogy Jézus nevében hallgass meg a mi könyörgésünk szavát. Ámen. Imádkozzunk a mi úrunk Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét, és kifelejtettem a ráfelelő éneket, de énekeljük el a 278. dicséret 7.-8. versével. Énekkel imádkozzunk, énekkel adjunk hálát. 278. dicséretünk 7.-8. versét énekeljük. Bölcs Isten, remek, hiszik az ő képei vagytok, és tőle lehet emberi lélekkel bírtok.
Lelkipásztor testvérünknek, aki Budapesten a zsirati hivatalnál az országos cigány missziós referens, Isten hozott hozzánk, Isten áldja meg minden munkádat, szolgálatodat, és az előbb elárult, hogy Budapesten a Hold utcai gyülekezetbe jár ő maga is. Köszönjük szépen, hogy eljöttél közénk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Ma délután fél négytől, 15 óra 30 perctől kreatív gyermek délutáni alkalom lesz Tomázon a gyülekezeti házban, egyben a fiatal felnőttek alkalma is ebben párhuzamosan, tehát fél négytől. 6 órától presbiteri gyűlést fogunk tartani Tomázon a gyülekezeti házban. Kedves testvérek, a gyülekezetünknek van néhány kiadvány, és ezzel kapcsolatban szeretném elmondani ezeknek az előállítását és esetleges költségeit, mert lehetséges, hogy félreértés van abban a kérdésben, hogy miért, milyen forrásból és milyen célra adjuk ki gyülekezeti újságunkat, vagy éppen most a napokban kiadott tavalyi bőti evangelizációs sorozatot. Gyülekezeti újságunk két havonta jelenik meg, színes és idei tartalommal. És amikor én azt szoktam hirdetni, most is ezt hirdetem, hogy a kiáratnál elvihetjük bátran gyülekezeti újságunkat, mert missziói célt szolgál, az a szószoros értelemben veendő és értendő. Aki úgy gondolja, hogy a szomszédjának, ismerősének, barátjának jó hírt, evangéliumot ebben a formában szeretne továbbadni, az tegye meg, ne legyen feszengő, hogy ezért fizetett, vagy nem fizetett. Ez az újság azért készül, hogy minél több helyre eljusson az evangélium. Ugyanígy gondoljuk a tavaly bőti evangelizációs füzetekkel kapcsolatban is. Ezek a kiadványok, ezek kifizetésre kerültek. Közösen mindannyian ezt kifizettük. A Pomázi testvérek és a Csobánkai testvérek közösen ezt rendezték. Ezért tudjuk ide tenni az iratterjesztő asztalra. Azért mondom, hogy ha valaki szeretne hozzájárulni a következő számnak az előállításához, az példányonként az újság tekintetében 800 forinttal teheti meg, vagy éppen az evangelizációs kiadvány tekintetében 500 forinttal teheti meg, ez már a következő szám előállítását jelenti. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy egy számnak, esetleg két számnak az árával hozzájárul a következő kiadásához, azt köszönettel fogadjuk, az újság és az evangelizációs kis füzet, kiadvány azt a célt szolgálja, hogy mások is olvassanak evangéliumot, igét, igehirdetést, keresztény gondolatokat, vagy éppen egy komplett evangelizációs anyagot. Így gondoljunk erre, amikor kezünkbe veszünk, és ne legyen bennünk feszengés, hogy ezt kinek adjuk, kinek visszük. Tegyük meg jó szívvel és bátran. Kedves testvérek, elkezdődik társegyházközségünkben is a reformáció 500. emlék évének alkalomsorozata. Ennek, ha szabad így mondanom, a nyitánya egy előadás lesz. Jövő héten szombaton, március 25-én 18 órakor Tomázon a gyülekezeti házunkban. Közöttünk szolgál Sipos Gábor történész levéltáros. Ő az erdélyi református egyházkerületből érkezik hozzánk. Előadásának címe: Istené legyen a dicséret és a dicsőség, hitvalló őseink, reánk hagyományozott öröksége. Szabad ezt mondanom, Lesbüter testvérünk ajánlása, Osváth Zsolt ajánlásával érkezik hozzánk dr. Sipos Gábor, történész levéltáros, hogy ma ő az erdélyi egyházkerületben az egyik legismertebb történész és levéltáros, aki az ottani idők történetét kutatja elsősorban református szempontból. Jöjjünk minél többen erre az alkalomra. És tudják a testvérek, erre pedig hadd hívjam fel úgy újra és újra a figyelmet, hogy amikor a társegyházközségünknek lesz egy hármas emléknapja, vagy egy tulajdonképpen egy hetes megemlékezése, az áprilisnak a vége, április 29-én, 30-án és majd május 1-én lesznek az egyik, a tavasz időszaknak a legfontosabb eseményei. Ezt kérem, hogy írjuk be a naptárunkba, és jöjjünk majd minél többen erre az alkalomra. Én néhány ízelítőt hadd mondjak majd a májusi, április-májusi eseményekből. Április 25-én az Árva Betlen Kata című monodráma lesz a református templomunkban, Pomázon, ez lesz tulajdonképpen annak a hétnek a nyitánya. Majd a szombati napon a Jégszívű Herceg előadása lesz gyermekeknek a templomban, egy evangéliumi színház adja elő. Este 6 órától, 7 órától ez néhány napon belül kiderül, a gödöllői fúvós zenekar érkezik hozzánk, 50 fúvós a templomban, úgyhogy izgalmas este lesz, azt hiszem, hogy mindenünk számára. Vasárnap egy ünnepi istentisztelettel készülünk, hálaadásunk van, melyre szeretnénk meghívni Csobánka és Pomáz gyülekezetét és a települések előjáróit is. Délutánra úgy készülünk, hogy egyházmegyei énekkari találkozó, hova az énekkar hivatalos. Május 1-én pedig egy kettős alkalom lesz Csobánkán is, részt veszünk majd a Csobánkai Majálison, gyermek ifjúságunk programmal készül ide, és utána pedig 10 órától folyamatosan egy gyermekprogrammal készülünk a templomban. Lesznek előadások a templomban, imaüsvény, imasétány, emellett pedig majd az est végére koncertet szervezünk a református templomban. Így lesz a három napunknak, hetünknek a programja. Addig egyébként lesznek majd még kitűnő előadások is, de azt majd a kellő időben jelezzük. És akkor visszatérünk egy picit a hétköznapi dolgainkhoz, a soron következő eseményekhez majd. Április 8-án szeretnénk egy nagy takarítást hirdetni, Csobánkán és Pomázon és ablakpucolással, porszívózással. Erre kérném testvéreimet, hogy legyünk jelen, úgy a csobánkaiakat, mint a pomáziakat április 8-án 9 órától. Arra kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására. Református egyházunkat a 0066-os technikai számhoz tudjuk támogatni. Hadd hirdessem, ebben kapcsolatban ismerjük az elmúlt napoknak a sajtó közleményét, hogy nagyon sokaknak elkészítette az APEC az adó bevallását. Akinek elkészítette, tisztelettel kérjük, hogy tegye meg azt a külön rendelkező nyilatkozatot, hogy beküldi az APEC-nek május 20-áig, hogy ő maga rendelkezik az adójának 2x1%-áról. Ezt nem fogja ugyanis megcsinálni értünk az APEC. Tessenek elgondolni, hogy milyen nagy társadalmi vita lenne abból, hogyha lenne ma Magyarországon egy nyilvántartás arról, hogy ki milyen felekezethez tartozik. Tehát ezt nem fogja az APEC megcsinálni értünk, ezt nekünk kell megcsinálni, hogyha szeretnénk, hogy a már befizetett járulékainkból megfelelő rész az általunk meghatározott helyre kerüljön. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-től babamama kör lesz Pomázon, 6 órától énekkari próba. Kedden 6 órakor bibliaórát lesz Csobánkán, két kereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor férfi és női bibliaórát tartunk Pomázon, párhuzamosan, ahogy ez most néhány alkalommal ezelőtt kiformálódott. 7:30-tól indul a kereszt kérdések sorozatnak egy újabb állomása. Néhány éve représzszerűen is elővettük a klasszikus keresztkérdések sorozatot. Most a tanítványság kérdéseit veszük elő, tehát ez egy új sorozat. Aki részt vett a korábbiakon, bátran eljöhet, most nem annak az ismétlése lesz, hanem a tanítványság kérdései 8-7-es, ahogyan szoktuk mondani, túra a Szentíráson keresztül most Pál apostol Filippiekhez írott levelét fogjuk vizsgálni. Van egy kis munkaküzet hozzá, segíti a felkészülést és a dolgok az ige átgondolását. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre a sorozatra, tehát szerdán fél 8-tól kezdődik, 8 héten keresztül Tomázon. Pénteken 7 órában ifjúsági filmklub lesz Tomázon. Jövő héten vasárnap 9 órakor bőti istentiszteletet tartunk Csobánkán, fél 11-től pedig Tomázon alkalmunkon megkereszteljük Molnár Csenger Zitát. Végül még 3 információ érkezett azután, miután leírtam a hirdetéseket. A Biblia Társulat egy online Biblia ismereti versenyre hívja elsősorban a fiatalokat. Jelentkezés a Református Biblia Társulat honlapján március 26-áig. Egy picit összeszorítom a számot, de nem azért, hogy a budakalászi testvéreknek rosszat akarjak, hanem azért, mert közös időpontban szerveznek egy erdélyi kirándulást, ami előbb említett gyülekezeti napunkkal, sorozatunkkal kapcsolatban. Április 27 és május 1-e között Erdélyben szerveznek egy túrát. 15 szabad helyük van még a karáci testvéreknek, akiket nagyon szeretünk. A költsége az utazásnak 36 ezer forint. Nálam is van jelentkezési lap, aki szeretne elmenni erre az útra, de Mátyás, Cserje Mátyás tiszteletes úrnak is mehet jelentkezni erre az alkalommal. Kedves testvérek, megköszönöm a türelkezett figyelmét és türelmét, és köszönjük még egyszer az ige hirdetés szolgálatát. Záró énekünket keressük meg, bátorítás küldő ének 396-os dicséretünk első 3 verszakát énekeljük. Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fethetetlenül ami Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen. Áldás békesség Isten velünk, viszontlátásra.